Az évközi idő 11. vasárnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Megfontolásaimat most is a Szent Lecke szövegével kezdeném. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, bizalom tölt el minket, és nem feledkezünk meg arról, hogy míg a testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztály részünk. Ám bizalom tölt el bennünket. Így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ezért is igyekszünk az ő kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett. A felolvasott mondatok meglepőek, és könnyen félreértésre adhatnak lehetőséget. Azt a benyomást kelthetik, hogy Szent Pál apostol leértékeli a földi életet, és valami másodrendű dolognak, sőt, akadálynak tekinti a testet. A magam részéről azt tanácsolom, hogy óvakodjunk az ilyen jellegű következtetésektől. A Szentírás értelmezésének egyik alapszabálya, hogy az egyes mondatokat, illetve szövegrészeket sohasem szabad izoláltan, a tágabb összefüggésektől elvonatkoztatva értelmezni. Egyéb szövegeket, sőt, a Biblia egészét is figyelembe kell venni. A jelen esetben Szent Pál egyéb megnyilatkozásaira hívnám fel a figyelmet. A Római Levél 12. fejezetében ezt a buzdítást intézi a híveknek. Isten irgalmára kérlek benneteket, testvérek, hogy adjátok testeteket szent Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti szellemi hódolatotok. Az első korintusi levélben az alábbi kijelentés olvasható. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. És ugyanezen levél egy másik összefüggésében az apostol ezt a felszólítást fogalmazza meg. Dicsőítsétek Istent testetekkel. Nem kétséges tehát, hogy Pál fontosnak tartja a földi életet, amely arra való, hogy munkánkkal teljesítsük azt a feladatot, amelyet a Teremtő Isten az embereknek szánt. És egyúttal minden tevékenységünk lehetőség arra, hogy Isten dicsőségét előmozdítsuk. Nekünk, mint testből és lélekből álló lényeknek kell Istent szolgálnunk. Vagyis az Isten iránti elkötelezettségünknek testi mi voltunkban is ki kell fejeződnie. De akkor vajon miért írja Pál? Jobban szeretnénk megválni a testtől és hazaérkezni az Úrhoz. A mondat megértéséhez két szempontot kell figyelembe venni. Az első: bár már jelen életünkben Isten szolgálatára vagyunk hivatottak, de életünk végső célja nem az a világ, amelyben most élünk. Isten valami egészen felfoghatatlan dolgot tartogat számunkra. Szintén Szent Páltól idézek, aki a első korintusi levél második fejezetében írja: szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. és most ezt mint egy kommentálva ezt kijelentem. Isten az üdvösséget akarja adni nekünk, amely nem ezen a földön valósul meg, és amely egész személyünk megújulását jelenti. Isten az üdvösséget akarja adni nekünk, amely egy új létmódot von maga után. És itt emlékeztetnék arra, ami a felolvasott szakasz előtt található, és amelyet voltaképp az elmúlt vasárnap hallhattunk a Szent Leckében. Pálnak az alábbi mondatára emlékeztetnék. A földi sátrunk összeomlik, Istentől kapunk örök otthont a mennyben, amelyet nem emberkéz épített. Pál a testet földi sátorhoz hasonlítja, és ennek fényében érthető a mai Szent Lecke szövege. A testünk az földi sátor, vagyis hát omladozó, bizonytalankodó, nagyon sok gyöngeséggel párosul, és az ígéret az, hogy ezen földi sátrat, ezt a gyarló testet felváltja majd az örök otthon Istennél, és az apostol erre vágyik, ennek fényében, hát jelentheti ő ki, hogy szeretnénk megválni a testtől. Nem a testiség, nem a testi mi voltól, hanem a földi testtől, amely ilyen omladozó sátorhoz hasonlítható. És egy másik szempontot is szabadjon még itt kifejteni. Aki a földi életében folyamatosan tapasztalja a Krisztussal való közösség szépségét és értékét, az természetszerűleg vágyik a Krisztussal való teljes és végleges közösségre. Hiszen a Krisztussal való közösségünk minden nagyszerűsége ellenére még nagyon behatárolt. Pál szavaival élve még csak homályosan, mint egy tükörben látunk. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztály részünk. Vagyis a Krisztussal való kapcsolatot még sok bizonytalanság veszi körül, és ezért magától értetődő a vágy arra, hogy Krisztust színről színre láthassuk. És így a vele való közösségünk minden korlátozottságtól és minden bizonytalanságtól mentes legyen. A mai teológia gyakran használja ezt a kifejezést, hogy már és még nem, és ezzel lényegében egy sajátos feszültségre utal, az üdvösségünk már valóságos, jelen való, Krisztus bennünk él, közösségben vagyunk vele, és ugyanakkor ennek a teljessége még hátra van. És ez egyfajta feszültséget hordoz, mai Szent Lecke éppen ezt a valóságot tükrözi. Érdekes, hogy az evangéliumi részlet is a már és a még nem távlatában áll, de ott nem annyira a feszültségen van a hangsúly, hanem a folyamatosságon. Már az üdvösség osztály részünk, és ez természetszerűleg bátorít, hogy majd az üdvösség teljessége is osztály részül jut nekünk. Hallgassuk meg az evangélium szövegét Szent Márk könyvéből, a 4. fejezet 26. versétől a 34. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek. Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken. Maga se tudja, hogyan. A föld magától hoz termést. Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás. Majd folytatta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, ki kell, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak. Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az ígét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. A felolvasott szakaszban két példabeszédet hallottunk, és mindkettő a földművelők világából való. Az első példázatban Jézus a gabonavetésre utal. A földműves elveti a magot, majd türelemmel vár, s amikor a kalászok érettek, megkezdi az aratást. A második példázatban mustármag elvetéséről van szó. Ez esetben a fokozatos növekedésre és kiteljesedésre irányul a figyelem. A kis magból hatalmas cserje bontakozik ki. Mind a két példabeszédben a kezdet és a vég közötti folytonosságra esik a hangsúly. Amit Jézus megkezdett, az biztosan célba fog érni. Isten országa, amely Jézus idejében még csak kezdeti stádiumában van jelen, biztosan el fog jutni a teljességre. Csüggedésre tehát semmi ok sincs. Bár kicsiny a kezdet, de nagy szabású lesz a befejezés. Tehát a példabeszédek alapvetően optimizmusra ösztönöznek bennünket, s e tekintetben szabadjon utalnom egy elmélkedésre, egy spanyol származású szerzetesnek, Kármelita szerzetesnek, Gabriele di San Maddalena szerzetesnek az elmélkedésére. A Benső Végtelen című könyvben találtam ezt az elmélkedést, szabadjon most ezt felolvasni, illetve ezen gondolatokkal a mai magyarázatomat befejezni. A magról és a mustármagról szóló evangéliumi példabeszéd arra figyelmeztet, hogy Isten országa kizárólag az alázat talaján bontakozhat ki. Ugyanakkor egészséges derűlátással is tölt el. Az isteni tevékenység csalhatatlanul meghozza a maga termését. Még ha az emberek odáig fajulnak is, hogy megtagadják Istent, halottnak nyilvánítják, úgy élnek, mintha nem léteznék, Isten mindig jelen van, és működik az emberi történelemben. Maga a magvetésben együttműködő egyház sem látja olykor a gyümölcsöket, de biztos abban, hogy egy napon beérik a termés. Addig türelemmel kell várnia az Isten által megjelölt órára, amint a földműves is nyugodtan várja, hogy elmúljon a tél, és a mag kicsirázzék. Ezen felül alázattal kell várakoznia. És mindez, ami az egyházra vonatkozólag érvényes, még inkább érvényes az egyesekre. Isten országa, az életszentség az ember szívében is rejtetten bontakozik ki. Nem szabad tehát elbátortalanodni, hogy hosszú erőfeszítések után is gyöngék és hibákkal teltek vagyunk. Kitartva az erőfeszítésben, egyedül Istenbe kell vetnünk bizalmunkat, mert csak ő termékenyítheti meg az emberi erőfeszítéseket.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.